Én is oldal. 35-ös fejezet. És ugye emlékeztek, az három hetet tanultunk azt a utoljára, és az előző alkalommal arról volt szó, hogy a Jákob fiai, Simon és Lévi, azok megbosszulják Dinának a szégyenét, hogy sem, Hamornak a fia megerőszakolta Dinát, és ugye Csellel azt mondják, amikor Shem és az apja jönnek, hogy kössenek egyességet, és váljanak egy néppé, akkor azt mondják nekik, hogy ez csak akkor fog menni, hogyha hát, körülmetélik magukat, és a harmadik nap ők kimennek, és mindenkit megölnek, és innen, és aztán mondja nekik a Jákobot, hogy mégsem volt olyan szép, meg hát ezzel beszédbe is sodorták Jákobot és a családját, most a környező népek mit fognak ehhez szólni, és innen lépünk tovább most a 35-ös fejezet. Mondta pedig az Isten Jákobnak, kelj fel, eredj fel Bételbe, és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelenik néked, mikor a te bátyád Ézsau előtt futsz vala. Akkor mondta Jákob az ő háza népének, és mindazoknak, ki vele valának. Hányjátok le az idegen isteneteket, kik közöttek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok meg öltözeteiteket. És keljünk fel, menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak mind az idegen isteneket, kik náluk valának, és fülükből a függőket, és elása azokat Jákob a cserfa alatt, mely Shem mellett vala. És elindulának. De Istennek rettenése vala a körülöttük való városokon, és nem üldözék a Jákob fiait. Eljutta azért Jákob Luzba, mely Kánaán földjén van, azaz Bételbe, ő maga és az egész sokasság, mely ő vele vala. És építe ott oltárt, és nevezze el a helyet Bételnek, mivel hogy ott jelent meg neki az Isten, mikor az ő bátyja előtt fut vala. És meghal a Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bételen alól egy cserfa alatt, és nevezék annak nevét Alon Bahutra. Alon Bahut az azt jelenti, hogy a sírás völgye. Sírások völgye. Az Isten pedig ismét megjelenik Jákobnak, mikor az jövő Mezopotámiából, és megáldá őt. És mondja neki az Isten, a te neved Jákob, de ne vesztessék többé a te neved Jákobnak, hanem Izrael legyen a te neved, és nevezzé nevét Izraelnek. És mondja neki az Isten, én vagyok a mindenható Isten, nevelkedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te előtted, és királyok származanak a te ágyékodból, és a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom, utána pedig a te magodnak adom e földet, és felmené ő tőle az Isten azon a helyen, ahol vele szólott vala. Jákob pedig emlékoszlopot állít azon a helyen, ahol szólott vala vele, kőoszlopot, és áldozék azon italáldozottal, és önte arra olajat. És nevezé Jákob a hely nevét, ahol az Isten szólott vala ő vele, Bételnek. És elindulának Bételből, Efratától, hogy odaérjenek, már csak egy tülőföldre valának, szüle Ráhel, és nehéz volt az ő szülése. És vajudása közben mondta neki a bába, ne félj, mert most is fiad lesz. És mikor lelke kiméne, mert meghalla, nevezé nevét Ben-Oninak, az atya pedig nevezé őt Benjaminnak. Ben-Oni az azt jelenti, hogy a fájdalmam fia, a Benjamin pedig azt jelenti, hogy a jobbom fia. És meghal a Ráhel, és eltemették az Efratában, azaz Bételembe bevezető úton. És emlékoszlopot állít Jákob az ő sírja fölött. Ráhel sírjának emlékoszlopa az minden mai napig. Azután tovább költözik Izrael, és a Héder tornyán túl van a föld sátrát. Nőn pedig, mikor Izrael azon a földön lakozik, elmenné Ruvén és hála Bilhával, az ő atyának ágyasává. És meghallá Izrael, valának pedig a Jákob fiai 12-en. Lea fiai, Jákob elsőszülötte Ruvén, azután Simon, Lévi, Juda, Iszakhár és Zebulun. Ráhel fiai, József és Benjamin. Ráhel szolgálójának, Bilhának fiai, Dan és Naftali. Lea szolgájónának, Zilpának fiai, Gád és Asher. Ezek a Jákob fiai, akik születtek néki Mezopotámiában. És eljut a Jákob Izsákhoz, az ő atyához Mamréba, Kiriát Árvába, azaz Hebronba, ahol Ábrahám és Izsák tartózkodnak vala. Valának pedig Izsák napjai 180 esztendő, és kimulék Izsák és meghala, és takarítatték az ő elejéhez vénkorban, Betelvén, az élettel, és eltemeték őt az ő fiai, Ézsau és Jákob. Ugye a történet, az röviden összefoglal, miért a kérdéses pontokra látni, mi van itt ilyen? Valahol nyitva az ablak, vagy? Hirtelen. Szóval a történet összefoglalva, ugye miről van szó? Jákob elindul, és ugye azért indul el, mert Isten megjelenik neki, és azt mondja, hogy menjen tovább. Elindul, és azt mondja a többieknek, hogy hát hagyják el, vagy dobják ki az idegen isteneket, a bálványokat, ezt meg is teszik. Elérkezik Luzba, Bételbe, emlékeztek, hogy mi volt Bétél. Ugye ez volt az a hely, ahol amikor Jákob 20 évvel korábban menekült Ézsau elől, akkor álmában meglátta a létrát, amin felle mennek az angyalok. Tehát elérkezik ugyanerre a helyre, és ott fölállít egy követ, állít olajat, és áldoz Istennek. És aztán Isten megint megjelenik neki, és azt mondja, hogy a neved Izrael legyen, és ne Jákob. Majd újra megjelenik neki, és azt mondja, hogy ne aggódjál, mert ez a föld, amit adok neked, ez a tiéd lesz, és sok leszármazottad lesz, és így tovább, és így tovább. Aztán megszületik az harmadik fia, a 12. fia, ugye Ráchelnek a második fia, Benjamin, akit az anyja úgy nevez, hogy a fájdalom fia, mert ő ugye meg is hal a szülés közben, de Jákob átnevezi egy szójátékkal a jobb fiának. Utána pedig felsorolja, hogy 12 fia volt Jákobnak, és hogy Jákob hazatért, és találkozott Izsákkal, és Izsák aztán meghalt, és Jákob és Ézsau eltemették közösen. Ugye ez röviden összefoglalva ez a fejezet. Most nem tudom, hogy van-e nektek olyan érdekesség, ami...
Nagyon sok érdekesség van.
Igen.
Például itt van először, nem, hogy állítanak ilyen valami, többször is említi, hogy amikor valaki
oszlopot?
Megtalál, akkor állít neki
oszlopot. Oszlopot, igen. Ugye Ráchelnek...
De csak a temetésnél az volt, ugye, hogy előtte a barlangban temették, onnan tudjuk, hogy ez fontos, hogy...
Igen, hát ez tulajdonképpen ez egy sírkő. Azt mondták, hogy honnan lehet tudni a Tórából, hogy van sírkőállítás, az Ráchel története. És ahol korábban nincs ilyen fogalom, hogy sírkő. És ugye azt is tudjuk, hogy miért állítanak sírkövet, az kiderül a történetből. Azért, hogy mondja rögtön a Tóra utána, hogy ez a mai napig Ráchel sírhelye, hogy megjelöljék a sírhelyet. Ilyen egyszerű. Ez az első alkalom.
Uh-huh. De az első mondat is mondta, hogy ha több Isten lenne.
Igen, ez nem értem én is, hogy milyen isteneket dobáltak ki, hát már egy Isten hittel voltak.
Hát szóval, hogy milyen bálványokat?
Igen, ez azt mondja, hogy ezt csináljuk, volt, tehát amaz is, tehát ez Isten mondja, hogy amaz is.
Volt, nem amaz Istennek, ha lehet,
hányátok?
Igen, de az fura, az igazán Lajosnak, hogy Isten azt mondja Jákobnak, hogy azt mondja, hogy emelj nekem, hanem emelj amaz Istennek. Igen?
Meg, hát itt
meg eleve, hogy minek...
Hányjátok el az idegen istenekre, így köztetek
van. Ugye az idegen istenek az a bálványok, hogy ezt a Tórában mindig idegen isteneknek nevezi. Ez nem azért, mert úgy gondolja, azok istenek, hanem azért, mert hogy... Ez van egy ilyen magyarázat, hogy miért hívja a Tóra a bálványokat idegen isteneknek? Nem azért, mert ők idegen istenek, hanem azért, mert ők idegenként viselkednek azokhoz, akik istenként tekintenek rájuk, mintha nem ismernék. Nem, semmi reakciójuk nincs, de idegen embereknek köszönsz, nem köszön vissza, úgy ezek, akiket te Isten, akinek a bálványimádók Istenként tekintenek.
De most ők már ebben a szakaszban egy Isten hívők voltak.
Jó kérdés, hogy mit kerestek nálunk az idegen Istenek?
Na most várjál, de azt mondja, hogy tehát egy Isten hívők voltak, és voltak bálványaik. Akkor ezek a bálványok nem ezt az egy Isten mintázták?
Nem. Ugye a bálványimádás az egy nagyon furcsa...
Egy figurális megjelenítés.
Igen, ez valamilyen felső belének. De ezek általában nem a főistennek a... Tehát a bálványimádásban is van egy főisten. És aztán vannak ilyen alistenek, azik ilyen közvetítők. És hát gondolom, hogy ebbe az lehetett, hogy Jákob valóban egy Isten hívő volt, de hát a családban, meg a perekutyában ott akadt, az asszimilációs behatás az azért megvolt, és ugye ez egy akkor számunkra felfoghatatlan, hogy ezek a bálványok, ez egy kulturális dolog volt. Tehát nem egy ilyen
hívő. Most babona gondolom, hogy
az ember. Hát, vagy olyan, mint ma manapság a divat, a pénz, a olyan dolgok, amiket bálványozunk, és ami nem kifejezetten isteni dolgok.
Én például a füldevaló is.
Igen, mert azok ugye voltak, hát ez egy olyan kulturális valami volt, mi mondjuk kötődött, tehát a füldevaló az valamilyen módon kötődött egy adott bálványhoz. Mit tudom, van most, tudom én, a gyerekek szokták szeretni a Hello Kitty, és van Hello Kitty táska, és Hello Kitty papucs, és Hello Kitty fülbevaló, és Hello Kitty szemüveg, akkor biztos volt, nem tudom, Allah Abdul bálvány, és volt Allah Abdullas fülbevaló, és Allah Abdullas melvért, és mit tudom én. És minden, ami egy bálványhoz kötődik, attól meg kell tisztulni. Igazából ez a bálványimádás egy nagyon érdekes dolog, mert ez tényleg számunkra felfoghatatlan, hogy ez nem is kellett, hogy ez egy ilyen cool dolog volt, egy ilyen kulturális jó pofaság, olyasmi, ami mondjuk nagyon hasonló a mai ilyen...
A New York-i zsidók azok így buddhisták, nem? A buddhisták.
Hát talán, de hogy ez nem egy hitbeli kérdés volt, olyan, ez egy ilyen vágya volt mindenkinek, hogy legyen egy jó bálványa. Vagy egy sztori erről mesélni, a Talmud azt mesélni, hogy a Talmud szemléltetni akar, hogy az embernek a rossz, minden emberben van rossz ösztön. Minden embernek van rossz, vannak egoista és állati ösztönei. És ugye ezek az állati ösztönök, ezek nagyon gyakran teljesen irracionálisak. Például a szexuális ösztönök, az ugye az jó, hogy van, mert különben nem lenne további nemzedékek. De az, hogy mire képes hajtani az embert, milyen bűnökre, az teljesen irracionális bűnök. Az ember kívülről látja, hogy ez nem normális, ez teljesen szembe megy minden racionalitással, minden józanésze. Miért történik ez? Mert a rossz ösztön nem racionális. Ez pont arról szól, hogy nem racionális. Ezt Isten így állította be, ez a te kihívásod, ez a te kísértésed, amin fölött állandóan felül kell kerekedned, állandóan meg kell erősödni. Amennyire számunkra felfoghatatlan, hogy hogyan lehetséges, hogy valakinek kísértése lenne, mennyire irracionális, hogy valakinek arra legyen kísértése, hogy egy bálványa legyen a hálószobájában, számunkra ez ma irracionális. Eszünkbe nem jutna. De jó lenne egy kis bálvány. Alig várom, hogy a szobámban legyen egy bálvány, ugye? Ugyanezt mondjuk az ember a szexuális vágyakkal, azt azért néha úgy elgondolja. Csak mivel benne vagyunk, és van egy ilyen belső ösztön, ezért ezt nem érezzük olyan furcsának, vagy nem gondoljuk végig, hogy mennyire irracionális. A Talmud ezt szemléletesse azt mondja, hogy miért van az, hogy a Biblia tele van ilyen bálványokkal. Szabaduljatok meg a bálványoktól, és szabaduljatok meg, és ne legyetek bálványnyálmádok. Azt mondja, nagyon egyszerű. Abban az időben, amennyire ma a pénz és a szexuális vágyak az a fő bálvány, ami a rossz ösztön hajt minket, régen a bálványimádás volt ilyen. Akkor mi történt? Talmud azt mondja, hogy a rabbik összejöttek, és aztán hogy öljük meg a bálványimádás rossz ösztönét. Megfogták a bálványimádás rossz ösztönét, és berakták egy dobozba. Másnap az emberek kihaigálták a bálványokat, föléletek, mit kell ez a rahat, szoborít, és kivágták, senkinek nem volt már ilyen vágya. Olyan is lomtalanítás volt. Erre azt mondják, a rabbit látták, hogy jól működik. És akkor csináljuk meg ugyanezt a szexet. Másnap jöttek, összeültek, fogták a szexuális vágyakat, bezárták egy dobozba. És várták, mi fog történni? Másnap hosszú sorok a rabinációt, válóperek, a csirkék nem toltak tojást. Szóval az élet megállt. Szóval jó, akkor ezt nem lehet. Ezzel már nem lehet. Bálványállásra meg lehetett csinálni. Szexuális vágyak, ha nincs szexuális vágy, akkor lehet, ez egy rossz összösztön is, de más oldal az életnek egy előfeltétel. És ugyanez a pénzzel. Igaz, hogy a pénz szerzés az teljesen irracionális mértéket tud ölteni. Ugyanak az élet előfeltétele, az ember próbáljon magának vagyont szerezni és a megélhetését biztosítani. Most ugye ezért egy ilyen történet, hogy azt mondja Jákob, hogy szabaduljatok meg a bálványoktól, mintha ez egy ilyen kísértés lenne. Nem pedig egy hitbeli dolog. Ez nem egy hitbeli dolog. De ez egy Isten hívők volt, egy jó érzés volt, hogy a biztonság kedvéért legyen egy kis bálvány nálunk. Ez amit van az a történet, hogy egyszer, nem teljesen paralel természetesen, de egyszer van egy ilyen történet, hogy volt egy nagyon istenfélő asszony a Stetliben, egy zsidó asszony, aki egy igazi jidise máme, egész nap zsoltárokat mondott, és minden reggel, kora reggel, napfeltekkel már a zsinagógában volt, és fantasztikus vendégszerető volt, és mindent megtett. Egy furcsa dolog volt, hogy vagy egy óra délben, minden nap, amikor eltűnt, akkor soha nem lehetett látni. És rákoztak, mi lehet, egy egyedülálló asszony, mit csinál ez minden nap? És nagyon kíváncsiak voltak, és volt egy pár bóhel, úgy döntött, hogy meg fogja nézni, hogy mi van. Rátörték a lakást, és nem látják, nincs otthon. És keresték. Ezt a készítették, van középen egy szoba, aminek nincsenek ablakai. Betörték az ajtót, és mit láttak? Ott van egy feszület, és az asszony ott imádkozik. És akkor megkérdezték, hogy hogy lehet, te, milyen istenfélő zsidó vagy, és mondták, mit kezdett ezen a feszület? Szerintem soha nem lehet tudni. A biztonság kedvéért egy órát szánok ennek is. Hát, ha ez az igazság. Na, úgyhogy valami ilyesmi. Jó, egy Isten hívők voltak, de a biztonság kedvéért azért jó, hogyha ez megvan. Jó, ez. És ha belgondoltok, ez különben amilyen irracionális a bálványimádásra, és mondom, nem veszük észre, hogy vannak ugyanilyen irracionális szokásaink, mondom, ez a két fő dolog van, a pénz. A pénz, az ego, és a pénz, a COVID, és a szex, ez a három dolog, ami a leginkább, a legjellemzőbb rossz ösztön mindenkinél. És ennyeknél hajlamosak vagyok, és jó, értjük, hogy ez nem jó, de az a biztonság kedvéért. Értjük, hogy jó, de azért ez mégis jól esik. És nem a racionalitást keresjük, hanem egyszerűen egy teljesen irracionális drive van bennünk, és az Jákob azt mondja itt, hogy ezt szabaduljatok meg. Ezt dobjátok ki. És ők tényleg meg is szabadulnak, és ki is dobják.
Ami még furcsa nekem, de hogy eddig a gyerekeket, akik a szolgálókról születtek, azok nem számítottak be.
Hogy érted?
Hát, hogy...
Ja, hogy a előzőnek.
Igen.
Nem szedik be.
Igen.
Hát, hogy csak egy ilyen volt. Csak Ábrahámnál volt.
Hát Ábrahámnál, de nem számított be egyáltalán.
Ja, igen.
Itt pedig ugyanúgy belekalkulálják 12 fiú, és itt mondja is, hogy a Ráhelnek egy gyereke, a Ráhel szolgálójának, Leának és Lea szolgálójának.
Igen. Nagyon jó észrevétel. Ugye két dolog is van. Egyrészt, hogy amikor születnek ezek a gyerekek, akkor látjuk, hogy Ráhel és Lea úgy kezeli őket, mint a sajátjuk. Ők adnak nekik neveket, stb. Nem, még korábban. Ja. Ők azok, akik nevet adtak nekik, stb. Míg Sáránál ez nem igaz. Szóval az nincs, nem volt ennyire közeli a kapcsolatok. Eleve volt egy ilyen. A másik pedig, hogy valószínűleg éppen ezért hangsúlyozza a Tóra, hogy Jákob 12 gyermeke volt. Miért kell hangsúlyozni? Azt kell mondani, hogy ezek egy egység, a 12 gyerek, és ez nem olyan, mint mondjuk Ismael volt, sőt még ott csak nem is olyan, mint Ézsau volt, hanem ez tényleg mindegyik az Jákob gyerekének egyenlőbb gyereke. Hogy?
Itt is ezek hangsúlyozza az első
szó. Rubént? Igen, ugyanakkor Rubénnal van egy probléma, ugye, mert mondja, ez egy furcsa történet, hogy megcsalja. Ezt értétek azt a... hogy Bilhával...
Igen.
Rubén, elmenné Rubén és hála Bilhával az ő atyának ágyasával. Ami nem egy szép dolog. Ezzel kapcsolatban, ugye ez Ráhel szolgálója volt, Bilha. Ezzel kapcsolatban két vélemény van a bölcsek között. De egyik az, hogy ez szó szerint értendő. És a másik az, hogy nem szó szerint értendő, Ruvény nem hált Bilhával, hanem elvette, olyan volt, mint hogyha beleszólt az apjának az ágyügyeibe, és ezzel olyan volt, mint hogyha hált volna Bilhában. Hogyan szólt bele? Hogyan szólt bele? Ugye az volt, hogy minden feleségnél volt Jákob egy kis időt. Ugye? Ha több feleség van, akkor mindenkire kell szánni megfelelő időt. De volt egy hely, ahol a fix ágya volt. A fix hálózsáka. És az a sátor, az Ráhelé volt. Mert ő volt a szeretett feleség. Ruvénnek ez nagyon fájt. Ő volt az első szülöttje a nem szeretett feleségek leállna, és ez nem tetszett, hogy az apja a kisebbik, nem az ő anyukáját szereti. És ezért, amikor meghalt Ráhel, akkor arra számított Ruvén, hogy az apja át fogja helyezni az ágyat Leához. De nem ez történt, az apja áthelyezte az ágyat Bilhához. És erre azt mondta, ez már nem. És beleszólt a dologba, és fogta az apja ágyát, és átrakta Leához. És ezt mondja, Bilbel Yetzue Aviv, összekeverte az apjának az ágyát. És ez egy nagy sértés.
Logikusan.
Másik azt mondja, hogy szó szerint értendő. Mindenképpen ez egy olyan vétség volt, ami miatt Ruvéntől elvette Jákob az első szövetséget. Itt is van egy ilyen sztori az első szövetsége, hiszen Jákob igazából Józsefre tekintett úgy, mint kiemelt portékára. Kiemelt fiúra, aki nem volt elsőszülötte, hanem csak Ráheltől volt elsőszülötte, de nem volt elsőszülötte. Ugye, és olyannyira kiemeltként kezelte Józsefet, hogy József két gyereke majd, Efraim és Menashe, azok egyenrangúvá váltak a nagybácsikkal. Ugye így lett tulajdonképpen 13 törzs. Ugye, 12 fiú volt. Ja, kicsit. 12 fiú volt, és az egyik fiú ebből az Lévi volt, akkor ezt egy kicsit külön lehet kezelni, mert ők lettek a papi törzs. A maradék 11 fiú pedigből az egyik, József, annak a két gyereke az egyenrangúvá vált a többiekkel, és Efraim Menesseként külön kezeljük. Ki? Ruvén nem esett ki, de nem ő részesült. Ugye azt mondta, hogy az első szülötti részesedés az a dupla adag, a többiekhez képest. Ugye azt mondtuk, ha van nekem 500 millió forintom, és van négy gyerekem, ugye, úgy van, ez a rész igaz, sajnos az 500 millió az még nem, négy gyerekem, akkor az elsőszülött fiú, ő 200-at kap, és a többiek pedig kapnak 100-at. Ő duplát kap az a többiekhez képest. Most itt ugye nem Ruvén két fia kapta meg, hanem József két fia, ami azt mondja, a két fia az egyenlőnek számít a nagybácsikkal, akkor ő dupla adagot kap. Ugye visszatérve még itt a történethez, nem tudom, hogy még van-e más észrevételetek amúgy.
Én azt szeretném kérdezni a bárványokkal kapcsolatosan, hogy egy ilyen medál,
milyen?
Ez, hát mit tudom én mondjuk,
igen?
Ez Dávid csillag.
Az bálvány?
Az nem számít
bálványra? Ugye halachikusan a bálvány az, ami olyan forma, egy olyan kézzelfogható forma, ami vagy arra készült, vagy arra használják, tehát hogy valamilyen isteni tulajdonságot tulajdonítanak neki, vagy Istennek tulajdonítják, vagy Isten megformálásának tulajdonítják, ezt számít bálványnak. Ugye azért mondtam, hogy vagy arra készült, vagy arra használják, mert hogyha egy valaki bálványként tisztel egy poharat, onnantól fogva az a pohár az bálvány. De a pohár nem erre készült. De egy bálvány, egy buddha szobor mondjuk, az bálvány, még akkor is, ha te nem tiszteled Istenként. Vagy mondjuk akkor mondjuk egy egyszerű betegés, Krisna szobor. Ami azt jelenti, hogy az akkor is bálvány, hogyha te nem tekinted annak.
De egy kereszt, hogyha nincs rajta Jézus, az is bálvány?
Van. Folytassuk egy kicsit még itt magát a fejezetet. Ugye egy-két dolgot érdemes tisztázni. Ha visszaemlékeztek, ugye mi volt Jákobnak a története? Jákob megkapta az atyai áldást, és elindult, és ugye kicsalta Ézsótól, Ézsóval igencsak pipa volt emiatt, és az anyja azt mondta neki, hogy jobb lenne, hogyha gyorsan elmenekülnél, menjél el a testvéremhez, Háránba. Elindult a testvérehez, Háránba, és útközben ugye lefeküdt, és a feje köré köveket rakott. És álmot látott. Emlékeztek a sztorira? Nem volt elég. Mi volt az álomban? Hogy angyalok föllemennek, majd megszólalt az isteni hang, és azt mondta neki, én vagyok a te istened, apád, Izsák istene, Jákob, Ábrahám istene, veled leszek, veled vagyok, meg foglak sokasítani, és neked fogom adni ezt az országot, vissza foglak hozni, és neked fogom adni ezt, és leszámozott egynek az országot, amelyen most fekszel. És Jákob fölébredt, és azt mondta, húha, ez egy isteni hely, a szó szoros értelmében, és fogta a követ, ami a fejénél volt, ráöntött olajat, és ígéretet tett, és azt mondta, Istenem, ha valóban úgy tesz, ahogy te ezt ígérted nekem, és visszahozol erre a földre, és vigyázol rám, és sok gyermekem lesz, és nekem adod ezt a földet, akkor mindent, amiből, amim lesz, abból tizedet adok neked. Ezt mondja, és leszel a te Istenem. Ezt mondja, ezt mondta ott Jákob. Emlékeztek? Most mi történik? Visszajön Jákob, és megjelenik neki Isten. És mit mond neki Isten? Azt mondja, menj el Bételbe, ugye mindez Bételben történt. Ugye Luz volt a hely neve, és ő elnevezte Bételnek, Isten házának azt a helyet. És most ugyanezt történik, és azt mondja neki Isten, menj el Bételbe, ami korábban Luz volt, építse oltárt, és akkor azt mondja, Jákob, fölkezd, és hú gyerekek, gyorsan dobjátok ki az összes bálványt, megyünk előre. Azt kérdezte a Lajos, hogy miért mondta azt Isten, hogy és áldozzál annak az Istennek, aki ott megjelent neked. Visszautal erre a sztorira. Azt mondja neki, figyelj, hogy mit mondtál? Hogy majd, ha visszajössz, és tényleg kiderült, hogy vigyáztam rád, és vannak gyerekeim, meg tiéd a föld, akkor áldozol nekem? Eljött az a pillanat. Tessék menni. Eljött az a pillanat. Most ugye felmerül a kérdés, Jákob ilyen kis hitű volt? Ezt már akkor is megkérdeztük. Jákob ilyen kis hitű, hogy miért kellett ilyen feltételhez kötni? Majd, ha visszajövősz, meg visszaengedsz, meg mit tudom, ennyi, idáig tart a hit, feltételeket kötött? Mi volt a válasz? Jákob nem kis hitű volt, csak nem tudta, hogy ez az álom, ez egy valódi álom, ennek volt valódi jelentése, vagy csak egy halucináció, mint minden álom az ember életében. És ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon tanulságos dolog. Megfigyelhetitek, nem tudom, én nem emlékszem, hogy ezt valahol olvastam, vagy csak magamtól gondoltam erre, ezt azért mondom, mert ha magamtól gondoltam, akkor lehet, hogy ez nem igaz. De hogy az álmok, amik a Tórában vannak, és aminek jelentősége van, tehát aminek jelentőséget tulajdonítanak, meg az isteni jelenések, azok akkor jelentősek, és akkor van valóban súlyuk, ha kétszer is megjelennek. Gondoljatok vissza, Ábrahám. Ábrahám ugye köt Istennel szövetséget arra, hogy gyerekei lesznek, emlékeztek, és Isten megjelenik neki kétszer is, és megígéri neki, hogy így lesz. Egyszer azt mondja, hogy úgy lesznek, mint a földpora, egyszer azt mondja, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai. Ugye ugyanez a helyzet itt is, hogy Isten ugye azzal akarja mutatni Isten, hogy ez a történet, amit akkor láttál, az még az utad elején, az egy valós látomás volt, hogy én most megint megjelenek neked, és elmondom ugyanazt. Ráadásul már be is következett az, amiről akkor beszéltünk, mint ahogy mindjárt szövegből fogjuk látni. De ha tovább menjünk, emlékezzetek vissza, mit mondott József? Vagy emlékezzetek előre, mert ezt még nem tanultuk. De mit mondott József, amikor a fáraó álmát megfejtette? A fáraónak két álma volt. Az egyik az, hogy vannak a búzaszálak, és a kövér búzaszálak megeszik a száraz búzaszálakat. Aztán vannak a kövér tehenek, és megeszik a sovány teheneket. Mit mondott József? Azt mondta, azért, hogy ez miről szól, hogy 7 év, hogy 7 bő év, és utána jön 7 szűk év, és azért duplázta meg Isten ezt a álmot, mert ezzel mutatja, hogy ez hamarosan el is fog jönni. Ott is azt mondja, miért van dupla? Az, mert ettől lesz ez a történet. Ebből látjuk, hogy ez a történet igaz. Ráadásul úgy dupla, hogy ugyanaz a tartalma, de kicsit más a kép, amiben megjelenik. Ugyan, mint Ábrahámnál. Először volt para, aztán csillagok. Itt volt búza, tehén. Magának Józsefnek az álmai azzal kapcsolatban, hogy a testvérei majd le fognak előtte borulni, először kévékkel van, és utána csillagokkal és a holddal. Ez Jákob azért mondja azt, hogy hoppá, ebből tényleg volt valami, amikor megjelent nekem Isten, akkor az tényleg egy valódi jelenés volt. És kiderül nekem visszamenőnek, hogy Isten jóvá hagyta azt az áldást, amit az apám adott neki. Nekem. Nem az volt a kérdés, hogy én hiszek-e Istenben, hát persze, hogy hitt Istenben. Az volt a kérdés, amit álmodott, hogy mennek az angyalok, és megjelenik Isten, és azt mondja, hogy neked adom a földet, és te vagy, én vagyok apád Istene, és Ábrám Istene, vagyis te vagy az ő folytatásuk. Ugye ez mind jóvá hagyva azt az áldást, amit az apja adott neki. Ugye Jákob bizonytalan volt. Elloptam a testvérem áldását. Lehet, ez az egész dolog nem működött? Mit látott Jákob, amikor ellopta az áldást, már menekülnie kellett. Ráadásul semmi nem volt, csak egy vándorbot, meg egy hamuba sült krumpli. És akkor azt mondta, akkor lehet, hogy nem is volt ez annyira jó, és Isten nem is hagyta ezt jóvá. Aztán álmodik arról, hogy Isten beszél hozzá, és azt gondolja magában, hát lehet, hogy ezt csak halucináltam, azért mert erre gondoltam napközben. Most viszont, hogy megjelenik 20 évvel később, ugyanaz az álom, és Isten elmondja neki, hogy az, amikor ott voltam, és ott te azt mondtad, hogy ez Isten háza, és én azt ígértem neked, menj vissza oda, és ott áldoz, akkor Jákob azt mondja, oké, ez már nem véletlen. Akkor ezek szerint visszamenőleg kiderül számára, hogy az isteni áldás az valós. És ezt szokták mondani, az álmoknál, ha egy álom többször megismétlődik, és ráadásul nem ugyanaz a kép ismétlődik meg, csak ugyanaz a tartalom, akkor lehet tudni, hogy abban lehet, hogy van valami. Akkor az annak lehet, hogy már csak az ember, ha ugyanazt a tartalmat álmodja többször ismételve, akkor lehet, hogy valami van.
Az a kérdésem, múltkor, mint azt mondtuk volna, hogy Ézsau és Jákob többet nem találkoznak.
Na igen.
De ez képest itt van a temetésnél, hogy együtt temetik el a papát.
Oké, igaz, szóval mondtuk. Nem a Tóra mondta, hogy nem találkoznak, én mondtam. Rosszul mondtam.
De érdekes, hogy ennyire könnyedén mondja ezt a legvégén, ezt az egész temetősdít.
Igen, azt mondom, érdekes, hogy ott mit mond, hogy eltemették őt Ézsau és Jákob. Amikor Ábrahám temetése volt, akkor mi volt írva? Eltemették őt Izsák és Ismael. Melyik a logikus sorrend? Ézsau és Jákob?
Nem, fordítva lenne, mert ugye Jákob hát, az elvett a...
Akkor erre szokták azt mondani, hogy ennél lehet látni, hogy Ismael az élete végén megtért, csúvát csinált, és ezért előre engedte Izsákot. Ézsau viszont nem csinált csúvát, és ezért
ő előre.
Hát legalábbis nem nyugodtan. Utána nem érik. Mert pontosabban a következő fejezetben még föl fogja sorolni Ézsau leszármazottait, Ézsau történetét, de ezzel vége is van. Most itt ugye van egy, nézzük meg csak, amit mond különben még, a hatos mondatban, hogy nyolcos mondatban. És meghall a Debora, Rebeka dajkája, és eltemették Bétlehem alól egy serpa alatt, és elnevezzék annak a nevét Alon Bachutnak. Hogy jön ez ide? Ki az a Debora?
Nem az a Debora, aki miatt volt a Simon és Lévi, az nem Debora volt.
Nem, az Dina. Debora, az ugye később a híres Debora, az nem ő, hanem a Bajzócai. Az a Debora, aki Sziszerát legyőzte Barakkal együtt. Most jó pár száz évvel később, az a híres Debora. Ez ki ez a Debora? Hogyan ez ide? Rivka dajkája. Ugye, ez, hogy soha nem hallottunk róla, mi ez a történet. Ez nagyon érdekes dolgot mond a Várban el, és most olvastam először ezt. Szóval, hogy jön ez ide? Szó van Izsák haláláról. Korábban szó van Sára haláláról. Hol van szó Rivkáról? Nincs szó arról, hogy Rivka meghalt volna. Itt befejező történet, hogy azt látjuk, hogy ha valaki, egy fontos asszony meghal, akkor arról beszámolnak, hiszen Sára haláláról beszámoltak. Izsák haláláról be van számolva. Akkor mi van Rivkával? Én azt mondja Arási, azt mondja Bárban el, hogy amikor Rivka elküldte Jákobot az ő bátyjához, akkor mit mondott neki, mivel küldte útnak? Menj el a bátyámhoz, és legyél ott, és szerezd magadnak feleséget. És ha majd eljön az idő, hogy Ézsau, a testvéred megnyugszik, akkor érted küldök valakit. Szóval ő volt az. A Deborát érte küldte. És a Debora jött velük vissza. Ez nem csak Isten jelent meg Jákobnak, hogy lehet indulni haza Háránból 22 év után, hanem mama küldött egy küldetést, fiacskám jöhet, most már egy nagyobb nyugi van. És ő volt az, Debora volt az, aki elment érte. Útközben visszafelé meghalt. Miért fontos az, hogy ő meghalt? Azért, mert ugyanez volt az az idő, amikor meghalt Rivka is. És ezért nevezték el a helyet Alon Bachut, a sírások völgyének. Mert többes számban nem csak őt síratták, hanem síratták magát Rivkát is. Miért nem mondta ezt nyíltan? Akkor mondja el, hogy meghalt Rivka. Azt mondja, mert nagyon kellemetlen lenne megemlíteni, hogy a fiú távol volt 22 éve, és nem ért vissza az anyja halálára. Ez egy, nem egy, és ezért csak így rejtve van megemlítve, de azt mondja, hogy ez itt halt meg, ebben halt meg Rebeka is.
Én meg azt hittem, hogy azért is van ennek jelentősége, mert hogy itt nem állítottak viszont semmit, csak hogy elföldelték a cserepalaszt, de hogy nem volt itt.
Az érdekes észrevétel, hogy...
Hanem, hogy akkor lehet, hogy itt tettek volna különbséget.
Csak a fontos... Nem, tehát érdekes.
Ez a lábán testvére volt?
Igen.
Akkor a saját unoka testvéreit vette a feleségül?
Így van.
Az normális volt még abban az időben.
Sőt.
Ma is a Jeruzsálemben körbenézve még most is normális. Hát tényleg így van. Sajnos egyébként hozzáteszem, hogy az önkel zsánem elég sokkal időt látunk ebben a
kitalában. Mind ámkoros gyereket meg ilyen.
Minden családban.
Hát nem is minden, de van.
Nem is minden, valaki ugye lehet. Én először azt gondoltam, és még így felnekedtem is valamivel, hogy ez amiatt van, mert nézd milyen jó kelyek itt, hogy kiengedik az utcára. Tehát ugye Magyarországon azért nem látod, még nagyon sok van Magyarországon is. Csak azért nem látod, mert az emberek nem engedik. Tehát, hogy itt a sérülteket
bezárnak. Két oka van. Az egyik ez a családon belüli házasság. Ezekben a közösségben, a másik azt nagyon késő korig vannak gyerekek. Van 10-12 gyerek, az utolsó gyerek már 40-45 éves korban születik, és az már sokkal nagyobb a valószínűsége. Ugye a 40 éves kor fölött fölmegy nagyon és nem csinálnak ilyen vizsgálatokat. Halakha szerint? Halakha szerint nem szabad elvetetni egy dákoros gyereket. Hogy? Így van. Most azon izgulni, hogy az vagy sem, az nem. Ugye mit mond a Tóra, amikor Isten megjelenik neki, akkor csak fel akartam hívni a figyelmet. Nézzétek a 9-es mondatot? És Isten pedig ismét megjelenik Jákobnak, amikor jövett, mert ott a pár vörös megáld Dávid. És mondta neki Isten. A te neved nem Jákob többé, hanem Izrael. 1. 2. Én vagyok a mindenható Isten, szaporodjál és sokasodjál, és népek sokassága legyen tőled, és királyok számozzanak a te árnyékadból. Ez a 2. 3. A földet, melyet adtam Ábrahámnak, Isáknak, neked adott te utána. A 3 dologról beszél. A névváltoztatás, a gyerekek, és hogy tiéd az ország. Ugyanaz a 3 dolog, amit Isten megígért neki, amikor indult. A létre látomásban. Veled leszek, gyerekeid lesznek, és tiéd lesz az ország. Most ugyanezt a 3-at jóvá adja Isten, és innen tudta Jákob, hogy az tényleg egy valós látomás.
Annak nincs jelentősége, hogy ezt mondja, hogy én vagyok a mindenható Isten. Tehát, hogy ebben a második dologban megint csak ki kijelenti, hogy ő az egyetlen, nem? Tehát, hogy itt most és mondanék az Isten, én vagyok a mindenható Isten. Tehát itt megint csak nyomatékosítja az Isten hitet, nem? Hogy tehát, hogy ő az egyedüli és mindenható, és nincs több, és nagyon is. Miért kellett mindig kihangsúlyozni? Igen, miközben a tudjuk, a Tórában minden szónak van. Én most nem tudom, hogy ezt évelül, ezt nyilván jobban. Vagy hát nem jobban, te tudod, én nem. De hogy valamiért ez megint ki van hangsúlyozva. Hogy még csak véletlenül se bizonytalanodjanak el, vagy van egy öre?
Nagyon jó kérdés. Ugye a héberben itt egy konkrét Isten nevet mond, El Shaddai. Megnéztem, hogy esetleg ott ugyanezt a nevet használta, de nem látom. Nem tudom, hogy ennek mi a jelentőség. Biztos, hogy van. Hogy a 11-es mondat.
11-es mondat. Ugye, én vagyok a mindenható.
Egy-két konkrétum még itt. Miért kell megismételni azt, hogy legyen a neved Izrael és ne Jákob. Ez már volt.
Hát és már ezt már tudjuk imádkozni.
Nem, de ez volt. Ez már volt, az angyal ezt mondta neki.
Hát, az volt, de itt vette csak fel, nem?
De és ennek kell lennie.
Na jó, de itt viszont fel is vette, gondolom, ezeket
no, szóval.
Fel is vette, gondolom, hogy az angyal...
De miért kell kétszer mondani? Angyal már megmondta. Szóval, hogy mi a válasz erre? Ugyanaz, mit az előbb mondtunk. Ugyanígy Jákob nem tudhatta, hogy amit az angyaltól az álmában hall, az egy valós történet, vagy nem? Most Isten jól látta, akkor kiderült, hogy ez tényleg Istentől volt.
És akkor innentől használja is magának,
hogy mondod így. Persze. Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy miért van az, hogy Ábrahámnál, amikor eredetileg Ábrám volt, és lett belőle Ábrahám, ott, amikor Isten azt mondta, hogy ne legyen a többet a neved Ábrám, a többet nem is használja azt, hogy Ábrám. Amikor Jákobnál azt, hogy ne legyen a többet neved Jákob, legyen Izrael, akkor még utána következetesen Jákobnak használja tovább. És mondtam egy magyarázatot akkor, de most olvastam egy újat, nagyon, nagyon logikusat. Ábrámnak ki adta azt a nevet, hogy Ábrám? Terah. Az apja, aki egy bálványimádó ember volt. Akkor Istentől kapott egy nevet a körülmetéléskor, és azt mondta, mostantól ez a neved, nem Máté, hanem Stromon, csak hogy visszautaljunk az eredeti kérdésre. Az én esetem ezt természetesen nem hívom, mert a szüleim ők góra való zsidó emberek. De ugye az ő esetében, tehát a bálványimádó Terahtól kapott név, az a múlt, most egy új szakasz van. Jákobnál az ő nevét Izsáktól, egy prófétától kapta. Isten nem akart ezt letörölni. Szóval igen, Jákob az egy szent név. Mostantól nem csak Jákob vagy, hanem Izrael is vagy, de nem felejtjük el a Jákob nevet. És ugyanez igaz Szárájra, akiből lett Sára. Mi az, hogy miért mondja megint, hogy nevelkedjél és sokasodjál, és népek sokasága legyen te tőled? Mint hogyha még itt lenne hova szaporodni. Gyere, már van 11 fia. Miért? Szóval pontosan ezért, mert Binyamin az még ezután született. És Isten akart rá utalni, hogy még nincs vége. Még lesz egy fiad. Miért mondja azt a 14-es mondatban, és felmenni őtől az Isten azon a helyen, ahol vele szólott vala? Mi ez? Hát persze, hogy azon a helyen ment. Ugye, ami azt jelenti, magyarul lefordult, vagy egyszer csak eltűnt az isteni látomás. Miért kezd hangsúlyozni? Azt mondja, a Barbanel, azért, mert ez nem volt egy olyan látomás, ahol lehetett beszélgetni. Nincs beszélgetés. Megmondtam, ez van, készülsz, pat, lefejeztük, el is tűnt. Nem lehetett visszakérdezni, hogy akkor most mi van, hogy van. És így tovább. Ugye megszületik Benjamin, és azt mondja Ben-Oni, de Jákob nevezte őt Benjaminnak. Ugye Ráhel nevezte őt a fájdalom fiának, de meghalt a szülés közben. Jákob elnevezte őt Benjaminnak, a jobbom fiának. Erre azt mondják a kommentárok, hogy Jákob, lehet, hogy ha valaki ad valakinek egy nevet, az nem illik. Pláne egy nő, aki akkor hal meg, az nem illik megváltoztatni. De Jákob nem akarta, hogy... Így van, akkor mindig arra gondol, hogy az anyja az ő szülésével halt meg. Lesz. És ezzel egy szójátékkal megfordította a jelentését, és egy betű kicserélésével Benjamin, ugye, ahogy itt van egy Lajosunk, akinek van egy ugyanilyen nevű fia, az az erőfia, a jobbom, az ugye az erősebb kéz, akkor ezzel olyan is a neve, mint amit az anyja adott neki, de mégsem...
Jó, azt mondom, hogy a kedvenc, de jobbik felesége volt a város, vagy annak a fia.
De, így is lát. Ez gyere fel.
Volt még ebből baj bőven, de szörnyű, hogy az állandó féltékenykedés.
Négy nővel élt együtt, hát neked is kedvenc.
Jó, de abból kettő csak izé van szolgálat.
És arra nem kell a féltékenynek lenni a két feleségnek, hogy amelyik este azokkal tér.
Hát a feleség nem is voltak féltékenyek, a Ruben volt féltékeny anyukájára.
Hát gondolom, a nomákos azok lehet.
Ez nem csak feltétlenül érzelmi, egy gazdasági mondatot, gondolom, hogy a feleségek attól még úgy elmentek volna, hogyha együtt esetlenül. Az is egyébként kulcsánatnak nem az, hogy ne félj, mert
a lány, az a gyerekek, nem számít, az értéke mindenképp kevesebb volt.
Vagy
Oké. Miért kellett, ugye ez nagyon furcsa párosítás. Megjelenik neki Isten. Gondoljatok bele. Megjelenik neki Isten. Milyen boldog lehetett. Hazaérkeztem. Isten megjelenik neki, és jóvá hagyja azt, amit 20 évvel korábban mondott. Tényleg, ott vannak a gyönyörű gyerekek, a feleségek, mindenki épségben. Túlélte a találkozást Ézsauval. És egyszer csak, mi a következő három sztori? Meghal a Debora, és egyben ugye az anyja is, tehát nem látja többet az anyját, meghal a felesége szülés közben, és aztán megcsalja a fia a egyik ágyasával. A
Sztárka is
meghal. Igen, hozzáteszem, kommentálok, hogy az apukája nem itt halt meg, hanem jóval később. Csak itt le akarta zárni Izsáknak a történet, mert többet nem lesz róla szó. De Izsák 10 évvel azután halt meg, hogy József, az unokája, az rabszolgaságba került. Szóval még bőven voltak együtt. Miért? Azt mondja, ebből lehet látni, az olvasó tanulhatja, levonhatja a tanulságot, hogy nincs tökéletesség az életben. Nincs olyan, hogy minden happy. Ha van valami happy, akkor lesz valami, ami unhappy. Jákobot ugye milyen boldog lehetett, hogy minden szuper, minden jó, teljesült minden az életben. Azt mondja, nincs ilyen. Az életben mindig kell, hogy legyen valami. Apósom szokta nekem mondani, hogy mindig az életében, amikor valami nagyon nagy dolgot elért, akkor mindig történt valami rossz dolog is. És mindig, ezt én is megfigyeltem saját életemben, mindig, amikor valami nagyon nagy dolog teljesült, jó dolog, amire vártam, vagy dolgoztam, mit tudom én, soha nem volt, hogy 100% tökéletes, és ne lett volna valami rossz érzés, valami probléma, valami, ami elkente a kicsit, vagy egy elkenhette a boldogságot. Aztán mondja, és erre mindig a feleségem azt mondja, hogy Isten azért adta ezt a kis rosszat, mert mindig kell, hogy legyen valami rossz, akkor örülj, hogy ez a kis dolog volt rossz ebben, és nem sokkal nagyobb dolog lesz. Ez tényleg így van. Nincs soha, én ezt így látom, soha nincs tökéletes jó. Úgyhogy kaptál valami ajándékot, és minden stimmel vele. Mindig kell, hogy legyen egy kis rossz. Amikor nagyon jó, akkor kell mellé egy kis rossz, hogy Isten emlékeztessen, hogy nyugi, nem kell elbízni magadat. Jó, most kaptál valamit, de mellé kaptál valami más.
Előjában mondunk, hogy mit tudom, az egy szelá, étolaj, vagy nem tudom, az ugyanez a ugyanerre.
Még ez vagy mi?
Az Amidában ugye mindig van az a rész, amikor mondjuk az a rész, amiben mit tudom, és eldozzál egy szelá, étolaj, vagy olajat, vagy nem
tudom. Igen.
Az erre van.
Igen, ez egy jó észrevétel, mert ezt mondják a kommentárok is, hogy az olaj, ugye a semen a misha, a kenóolaj. Mit jelent az a szó, hogy ma siach? Messiás. Felkent. Ugye? A szent dolgokat, a Tóra később majd fogjuk tanulni, a Tóra azt mondja, hogy a szent dolgokat fel kellett kenni. Fel kellett kenni a főpapot, fel kellett kenni a királyt, fel kellett kenni a szentély tárgyakat, szentély eszközeit, és itt látjuk először, hogy Jákob használja ezt a olajjal kenést. Mint szent dolgok. Különben még egy érdekesség, hogy amikor mondja, hogy nevelkedjél, sokasodjál, és népek és népek sokassága legyen tőled, királyok származanak a te ágyékodból, hogy jönnek ide a királyok. Mert ki volt az a gyerek, aki ezután született? Benjamin. Ki volt az első zsidó király? Emlékeztek? Nem Dávid. Dávid az első nagy király. Ki volt Dávidnak a riválisa ő előtte? Saul. Saul Benjamin törzséből származott.
Ott van az a hol voltam, hogy az Oád is engedi, ott volt ez a sztori, nem? Hogy levágta, a Dávid levágta a Saulnak a
haját.
Nem, van a csücskét valami, a Teleszének a csücskét.
Igen, mutass, hogy ott volt mehet, és megölhette volna.
De most nem biztos benne. Ugye ez ott volt abban az Oád is van.
De ez nem segített. Jó, úgyhogy... Nagyjából ennyi.
Akkor a Ruben, pedig gyönyörű név, de az nem olyan túl jó, hogyha az ember Ruben nevet ad, ezért is nincsen túl sok zsidó, akit ismeri.
Ne, Ruben, ez elég sok Ruben van.
Sokat ismersz?
Van. Van. Ez nem egy, ő nem, ő mondom, különösen az alapján, hogyha... Azt lát, hogy?
Nem túl pozitív, mert mégiscsak egy ilyen nagy csáv volt, mint a Jákobot, mint betámadni.
Jó, de hát azért gondolj bele, hogy nagyon kevés olyan példakép van a Tórában, akinek ne lenne legalább egy ilyen sztoria. Ami az egy kicsit. Nem sokára lesz Judáról egy érdekes történet, amikor saját mennyével arról azt hiszi, hogy prostituálat, és mit tudom én. Jákobnál is vannak ilyen történet.
Ennek is olyan, mert tényleg van az egy mondat, hogy idelépett a Rubénet.
Nem volt el, és ezt megbeszéltük már.
Bocsánat.
Az volt, hogy azt mondtuk, hogy ez az egyik magyarázat, de a legtöbben azt mondják, hogy nem szó szerint kell érteni, hanem azt, hogy beleszólt az apjának az ágyügyeibe. Magyarul, hogy amikor Jákobnak a fő hadiszállása az Ráhel sátrában volt, akkor meghalt Ráhel, akkor arra számítottak le a gyerekei, hogy most már akkor tényleg át kell rakni Leához, mert amúgy is ő érdemelné meg. De Jákob átkoltott Bilhához, Ráhel szolgálójához. Ez nem tetszett Ruvénnak, és átrakta az apja ágyát a anyjához.
Nem tudom, de régen ebben az időben ez nem úgy volt, hogy nagyon, nem hiszem, hogy így egy ilyen fiú csak úgy pakolgatott.
Hát épp ezért volt ez olyan, mintha megcsalta volna az apját. Ez nem olyan volt, hogy akkor nem mehetett aznak fúrkúizni, vagy mit
tudom. Az oké, hogy elvett az első szülöttséget tőled, az olyan is, mint kitagadta volna.
Ez elég durva. Ez egy nagyon nagy.
Mondta neki, hogy nagyon öreg akkor. Ez van, és akkor nem is vándorolhatott velük tovább? Semmi, de kocsikat pakolgatják el.
Ja.
Hogy nem is vándorolhatott velük tovább, vagy nem is vándorolhatott velük tovább, vagy nem is vándorolhatott
velük tovább.
Nem, nem. Nem, nem.